Első fejezet. A baleset. Bobby Jones az elütő helyre tette a labdáját, rövid próbalengedés után lassan visszahúzta az ütőt, majd villámsebesen elütötte a labdát. S vajon a labda erre nyilegyenesen átrepült a pályán, útközben magasba emelkedett és elszállt a homok csapda fölött, hogy aztán a 14-es lyuktól könnyed ütésnyire érjen földet? Szó sincs róla. Az ütő rossz helyen érte a labdát, amely átszágódott a pályán, s a homok csapdákba fúródott. Nem volt izgatott tömeg, amely döbbenten felzódulhatott volna. Az ütés magányos tanúja nem mutatott meglepetést, ami érthető, hiszen nem a játék amerikai származású nagymestere ütötte el a labdát, csak a kis Velszi tengerparti város, megbolt lelkészének negyedik fia. Bobby tagadhatatlanul szentségtörő kiáltást hallatott. A 28 év körüli fiatalembert a legjobb barátja sem mondhatta volna jóképűnek, de fölötté rokonszenves ábrázata volt, és nyílt, barátságos barna kutya szeme. Minden nap rosszabbul játszom, dünnyögte csüggetten. Nem elég megfontolt, mondta a partnere. A középkorú őszhajú vidám piros arcú Thomas doktor sose próbálkozott nagy lendítésekkel. Rövid egyenes ütésekkel játszott a középre, és rendszerint megverte a nála jobb, de szeszélyesebb játékosokat. Bobby áldázul nekiesett a labdának, a 8-as vasütőjével. Harmadszorra sikere járt. A labda ott hevert a lyuk közelében, ahová Thomas doktor korábban vasütőjének két megbízható ütésével juttatta. A magáé a lyuk, mondta Bobby. Tovább mentek a következő elütési helyhez. Az orvos kezdett. Szép, egyenes, de nem nagyon hosszú ütéssel. Bobby nagyot sóhajtott, sokáig lengette az ütőjét, aztán mereven visszavette, szemét behunyta, fejét fölemelte, jobb vállát leeresztette. Mindent megtett, amit nem kellett volna, és káprázatos ütéssel küldte a pálya közepére a labdát. Elégedett, mély sóhaj szakadt ki belőle. Beszédes arcáról eltűnt a golfozók jól ismert komorsága, és átadta helyét a golfozók épp oly ismerős örömmámorának. Végre tudom, hogyan csináltam. Jegyezte meg merőben indokolatlanul. Tökéletes ütés a vasütővel, kis nyesett labda az ötös vasütővel, és Bobby halálos pontossága bevitte a labdát. Thomas doktor már csak egyel vezetett. Bobby nagy önbizalommal lépett a 16-os elütési helyre. Megint mindent megtett, amit nem lett volna szabad, és ezúttal nem történt csoda. A labda lélegzett elállítóan, káprázatosan már-már emberfelettien elhúzott balra derékszögben. Ha ez egyenes lett volna, jegyezte meg Thomas doktor. Ha, mondta Bobby keserűen, de mi volt ez? Úgy rémlik, kiáltást hallottam. Remélem, nem talált el senkit a labda. Jobbra pillantott. Csalóka volt a fény. A nap már csak nem lenyugodott, s ha az ember arra felé nézett, szinte semmit sem látott. Ráadásul a tenger felől könnyű pára szállt föl. A sziklaperem pár száz méternyire volt onnan. Arra vezet az ösvény, mondta Bobby. De az lehetetlen, hogy a labda odáig elrepült volna. Pedig, mintha kiáltást hallottam volna, maga nem? Az orvos azonban semmit sem hallott. Bobby ment megkeresni a labdáját. Nem találta meg egykönnyen, de végül csak felkutatta. Gyakorlatilag lehetetlen volt újra játékba hozni. Egy rekettye bokorban ért földet. Párszor odavágott hozzá az ütővel, de aztán fölvette, s hátra kiabált a partnerének, hogy ezt a szakaszt föladja. Az orvos feléje indult, mert a következő elütőhely épp a sziklaperemén volt. A 17-estől Bobby mindig rettegett. A kezdőütést egy szikla hasadékon kellett átvinni. A távolság valójában nem volt nagy, de a tátongó mélység ellenállhatatlanul vonzotta az embert. Átmentek az ösvényen, mely eddig a sziklaperemen futott, és itt hirtelen elkanyarodott balra, a szárazföld felé. Az orvos kivette a vasütőjét, és megállt a túloldalon. Bobby mély lélegzetet vett, és megtette a kezdőütést. A labda száguldva tűnt el a szakadék pereme fölött. Minden átkozott alkalommal ugyanazt az átkozott hülyeséget követem el, kesergett Bobby. Végigment a sziklaperemen, és lenézett. Obalent a távolban a tenger csillogott, de nem minden labda tűnt el a mélyén. Fölül meredek volt a sziklafal, de lent lassacskán a tenger felé futott. Bobby lassan lépkedett. Tudta, hogy van egy rész, ahol már elég könnyen lemászhat az ember. Az ütőhordozók is lemennek, átvetik magukat a sziklaperemen, és zihálva diadalmasan jönnek vissza a hiányzó labdával. Bobby egyszer csak megdermett, s oda kiáltott a társának. Doktor, jöjjön csak ide! Maga szerint az ott micsoda? Vagy 12 méter mélységben sötét kupac hevert. Olyan volt akár egy halom ócska ruha. Jézusom, állt el a doktor lélegzete. Valaki lezuhant a szikláról, le kell jutnunk. A két férfi egymás mellett mászott le a sziklán, az edzettebb Bobby segített a másiknak. Végre odaértek a baljós sötét halomhoz. 40 év körüli férfi volt, még lélegzett, bár az eszméletét elvesztette. Az orvos megvizsgálta, megtapogatta a végtagjait, kitapintotta a pulzusát, felhúzta a szemhéját, melléje térdelt, úgy fejezte be a vizsgálatot. Aztán fejcsóvába nézett Bobbyra, aki elég gyalázatosan érezte magát. Semmit sem tehetünk, mondta. Szegény fickónak vége. A gerince tört el, hát igen. Gondolom nem ismerte ezt az ösvényt, amikor a tengerről fölszállt a köd, átlépett a sziklaperemen. Hányszor szóltam már a városi tanácsnál, hogy ide egy korlátot kéne tenni. Fölállt. Elmegyek segítségért, intézkedni kell, hogy fölvigyék, mindjárt besötétedik. Itt maradna? Bobby rábólintott. Egyáltalán semmit nem tehetünk, kérdezte. Semmit, rázta a fejét az orvos. Már nem tart soká, a pulzusa nagyon gyorsan gyengül. Legfeljebb 20 perce van hátra. Elképzelhető, hogy az utolsó pillanatban visszanyeri az eszméletét, bár nem valószínű. Mégis, hogy ne vágott közbe, Bobby, itt maradok? Menjen csak. Ha magához tér, nincs valami fájdalomcsillapító, vagy más? Nem lesznek fájdalmai, rázta meg a fejét az orvos. Egyáltalán nem. Elfordult, és sietve indult fölfelé a sziklán. Bobby addig nézett utána, míg búcsút intve el nem tűnt odafönn. Bobby egy-két lépéssel odé ment a keskeny peremen, leült egy szikla kiszögelésre, és cigarettára gyújtott. Nagyon megrázta az eset. Ez volt az első személyes élménye betegségről vagy halálról. Micsoda rohadt dolgok vannak. Kis pára gomolyog egy derűs estén egy rossz lépés, és mindennek vége. Milyen egészséges kinézésű, remek fickó. A közeledő halál sápadsága sem bír napsütötte bronz színével. Nyilván sokat volt a szabadban. Valószínűleg külföldön. Bobby alaposabban szemügyre vette. Göndör gesztenye szín haját, melybe alig vegyült egy-két ősszál a halántékon. Markás orrát, határozott állát, szétnyíló ajka közül kivillanó fehér fogát. Széles vállát, keskeny izmos kezét. A férfi lába különös szögbe csavarodott. Bobby megborzongott, és ismét az arcába nézett. Rokonszenves arc, vidám, elszánt, életre való. A szeme, gondolta, alig, hanem kék. Mikor idáig jutott, hirtelen kinyílt a férfi szeme. Valóban kék volt. Tiszta, mély kék. Egyenesen Bobbyra nézett. Egyáltalán nem zavarosan vagy tétován. Nagyon is értelmesnek látszott. Figyelmesen nézett, és mintha kérdezett volna valamit. Bobby felugrott, és a férfi felé indult. Mielőtt odaért volna, a másik megszólalt. Nem gyenge hangon, tisztán és érthetően. Miért nem szóltak Evansnek, kérdezte. Aztán összerándult a teste, szeme lecsukódott, álla leesett. Halott volt. Második fejezet. Apák és fiúk. Bobby mellé térdelt, de nem volt kétség, a férfi meghalt. Az utolsó pillanatban magához tért, hirtelen kérdezett valamit, s aztán vége. Bobby kissé szégyenkezve a halott zsebébe nyúlt, kihúzott egy selyem zsebkendőt, és tiszteletteljesen betakarta vele a férfi arcát. Többet nem tehetett. Aztán észrevette, hogy közben kirántott az idegen zsebből még valamit, egy fényképet. Ahogy visszatette, rápillantott. Női arc volt, különös, megragadó arc. Távol ülő szemű szőkenőjé. Fiatal volt, nem lehetett több 30 évesnél. A fiatal ember figyelmét nem is annyira a szépsége ragadta meg, mint inkább az, hogy nem lehetett szabadulni az emlékétől. Ezt az arcot, gondolta magában, nem felejti el egy könnyen az ember. Gyöngéden is áhítattal visszatette a fényképet, aztán megint leült és várta az orvost. Lassan telt az idő. Legalábbis a várakozó fiúnak. Különben is eszébe jutott, hogy apjának megígérte, orgonálni fog az este 6 órai istentiszteleten. és 10 perc múlva 6. Természetesen ezt most apja is megérti majd, de azért jobb lett volna, ha Bobby nem felejt el üzenni az orvossal. Thomas Jones tiszteletes úr fölöttébb ingerlékeny férfiú volt. Mindennek szörnyű nagy feneket kerített, aztán az izgalom az emésztő szerveire ment, ami nagy fájdalommal járt. Bobby szánalmas, vén tökfilkónak tartotta az apját, de azért nagyon szerette. Jones tiszteletes úr viszont szánalmas, zöldfülű tökfilkónak tartotta a negyedik fiát, és minden áron jobb útra akarta téríteni, és eközben Bobbynál jóval kevesebb türelmet tanúsított. Szegény öreg, gondolta Bobby, megint jól felizgatja magát. Majd nem tudja, elkezdje az istentiszteletet vagy sem. Addig mérgelődik, míg alaposan megfájdul a gyomra, és nem bír vacsorázni. Annyi esze nem lesz, hogy rájöjjön, nyilván nem ültetném fel, ha nem volna rá komoly okom. De hát különben sem fontos az egész. Ő nem így fogja látni. Aki már elmúlt 50 éves, egytől egyig agyalágyult. Halálra izgatják magukat minden semmiségen. Gondolom, rosszul nevelték őket. Most meg már nem tudnak segíteni rajta. Szegény öregem, annyi esze sincs, mint egy csirkének. Ahogy ott ült, ingerült szeretettel töprengett az apjáról. Úgy érezte, otthon töltött napjai csak azzal telnek, hogy enged az öreg képtelen elgondolásainak. John tiszteletes úr pedig úgy érezte, ő enged szüntelenül. Ám ezt a fiatal nemzedék észre sem vesz, és egyáltalán nem méltányolja. Micsoda különbségek adódhatnak egy-egy kérdés megítélésében? Már egy örökké valóság telt el azóta, hogy a doktor elment. Rég vissza kellett volna érnie. Bobby fölállt, és rossz kedvűen toporgott. Hirtelen valami nezt hallott föntről, és felnézett. Örült, hogy a segítség megérkezett, s rá már nincsen szükség. De nem az orvos volt, hanem egy ismeretlen, térnadrágos férfi. Kérem, szólt le a jövevény, valami baj van? Baleset történt, segíthetek valamiben? Kellemes hangú, magas férfi volt. Bobby nem sokat látott belőle, mert már igen gyorsan sötétedett. Elmondta, mi történt. Az ismeretlen megdöbbent kommentárokkal kísérte beszámolóját. Tehetek valamit? Kérdezte. Hozzak segítséget, vagy ilyesmi? Már útban van a segítség, válaszolta Bobby. Nem látja őket közeledni? Egyelőre sehol semmi. Az a helyzet, folytatta Bobby, hogy nekem 6-kor valami dolgom lenne. De nem akarja itt hagyni. Nem nagyon, mondta Bobby. Persze a szerencsétlen fickó halott meg minden, és úgysem tehet senki semmit, de hát akkor is. Elakadt, mert mindig nehezen boldogult az űrzavaros érzelmek kifejezésével. De úgy látszik, a jövevény megértette. Hát persze, mondta. Ide figyeljen. Én lemegyek, mármint ha tudok, és bevárom azokat a fickókat. Megtenni? Kérdezte Bobby hálásan. Tudja, az apám miatt. Igazán rendes az öreg, csak mindentől kiborul. Látja az utat egy kicsit balra, most jobbra? Ez az. Látja, nem is olyan nehéz. Irányította a másikat, s végül ott álltak egymással szemben a keskeny párkányon. Az idegen 35 éves lehetett. Jellegtelen arcára oda kívánkozott volna a monokli, meg egy kis bajusz. Nem vagyok ismerős, errefelé magyarázta. Egyébként a nevem Basington French. Házat akarok venni, ezért vagyok itt. Istenem, micsoda szörnyűség! Nem vette észre a szakadékot? A tengerről felszállt a köd, bólintott Bobby. Elég veszélyes ez az ösvény. Na, viszontlátásra, és nagyon köszönöm, rohannom kell. Igazán rendes magától. Ugyan semmiség, tiltakozott a másik, bárki megtenné. Nem hagyhatjuk itt csak úgy a szerencsétlent. Szóval valahogy nem volna helyén való. Bobby fölmászott a meredek ösvényen, mikor fölért, intett az idegennek, aztán futásnak eredt. Siettében nem került az úton a temető kapuig, hanem átugrott a falon. Az eljárást a lelkész a sekrestye ablakából látta, és mélységesen helytelenítette. 5 perc elmúlt 6, de még szólt a harang. A magyarázatok és szemrehányások az istentisztelet utára maradtak, Bobby lihegve roskadt le helyére, és állította be az ősrégi orgona regisztereit. Újai szinte maguktól fogtak bele Chopin gyászindulójába. Az istentisztelet után a lelkész felelősségre vonta a fiát. Inkább szomorúan, mint neheztelőleg, amint nyomatékosan kifejtette. Kedves fiam, ha valamit nem tudsz tisztességesen elvégezni, inkább bele se fogj. Tudom, hogy neked, meg ifjú barátaidnak nincs időérzéke, de van valaki, akit nem szabad megvárakoztatnunk. Magadra vállaltad ezt a szolgálatot, fiam. Nem kényszerítettelek rá. Ám te gyarlóságodban előbbre valónak láttad a golfot. Bobby jobbnak látta, ha közbe lép, mielőtt apja túlságosan belelóvolná magát. Sajnálom, apa, mondta szokott vidám hanyavetiségével, ezúttal ez nem az én hibám. Egy holttestet őriztem. Mit csináltál? Őriztem egy fickót, aki lesétált a szikláról, tudod, ott a szakadéknál, a 17. elütési helyen. Épp akkor szállt fel a tengerről a köd, ő meg nyilván csak ment tovább, egyenest a szakadékba. Jóságos ég, kiáltott fel a lelkész. Micsoda tragédia, szörnyet halt a szerencsétlen? Nem, csak elveszítette az eszméletét. Közvetlen azután halt meg, hogy Thomas doktor elment segítségért. De akkor úgy éreztem, hogy nekem ott kell kuksolnom, egyszerűen nem voltam képes faképnél hagyni. Aztán szerencsére arra jött egy fickó, hát átadtam neki az előgyászoló feladatát, és idejügettem, amilyen gyorsan csak tudtam. Jaj, drága fiam, sóhajtott fel a pap, hát semmit sem tudja a te szánalmas érzéketlenségedet kikezdeni. El sem mondhatom, mennyire elszomorít ez engem. Íme, szembe kerültél a halállal, a hirtelen halállal, és képes vagy tréfálkozni rajta, és egyáltalán nem rázd meg. A te nemzedékednek minden a világon, minden csak tréfa, bármilyen szent dolog is legyen az. Bobby egyik lábáról a másikra állt. Ha az apja nem tudja belátni, hogy az ember viccel azon, amit nehezen visel el, hát az az ő dolga. Ezen nincs mit magyarázni. Amikor halálról meg tragédiáról van szó, az ember szedje össze magát. De mit is várhatna? Aki elmúlt 50, az már úgy sem ért meg semmit. Lehetetlen elképzeléseik vannak mindenről. Nyilván a háborútól van, mentegette magában Bobby. Úgy kikészítette őket, hogy sose térnek magukhoz. Szégyelte magát az apja miatt, és sajnálta az öreget. Sajnálom, apa, mondta, mert világosan látta, hogy itt nem segít a magyarázat. A lelkész is sajnálta a fiát, hiszen látta, milyen zavarban van, és ő is szégyenkezett miatta. Képtelen az életet komolyan venni, milyen hegykén és arcátlanul kér még bocsánatot is. Ahogy elindultak a lelkészlak felé, mindegyik kétségbe esetten igyekezett mentséget találni a másiknak. Csak tudnám, mikor talál Bobby valami munkát, gondolta a lelkész. Csak tudnám, meddig bírom ki még idehaza, gondolta Bobby. De azért nagyon szerették egymást. A harmadik fejezet. Vonaton. A kalandját követő eseményeknek Bobby nem volt tanúja. Másnap reggel fölutazott a városba egy barátjához, aki használt autókereskedést akart nyitni, és számított a segítségére. Bobbynak két nap alatt sikerült közmegelégedésre elintéznie mindent, és a 11:30-as vonattal hazautazott. Épp hogy elérte. Akkor robbant be a Paddington pályaudvarra, mikor az óra 11:28-at mutatott. Lerohant az aluljáróba, és amikor a hármas peronon felbukkant, épp kigördült a vonat. A háta mögött méltatlankodó kalauzokkal, meg hordárokkal mit sem törődve, felugrott a legközelebbi kocsiba. Ahogy föltépte az ajtót, négy kézlábra esett, föltápászkodott, az ajtót becsapta egy fürge hordár. Bobby pedig szembe találta magát a vasúti kocsi egyetlen utasával. Az első osztályú kocsi menetirányjal szemközti sarkában fekete hajú lány cigarettázott. Piros szoknyát viselt, rövid zöld kabátot és élénk kék színű sapkát. És bár némiképp emlékeztetett egy kintornás majmára, hosszúkás, szomorú, sötét szemével és durcás arcával, határozottan vonzó jelenség volt. Bobby bocsánatkérést hebegett, de elakadt a szava. Na hát, Frankie, ezer éve nem láttalak. Nincs-e téged? Ülj le és mesélj! A jegyem színe nem megfelelő, vigyorodott el Bobby. Nem érdekes, nyugtotta meg Frankie szívélyesen, majd kifizetem helyetted a különbözetet. A gondolat is sérti férfiúi büszkeségemet, tiltakozott Bobby, hogyan engedhetném meg, hogy egy fölgy fizessen helyettem. Ahogy elnézem, manapság másra sem vagyunk jók, közölte Frankie. Kifizetem a különbözetet magam, jelentette ki Bobby hősiesen, amikor egy testes, kékruhás férfiú jelent meg a folyosóra nyíló ajtóban. Bízd rám, intette le Frankie. Nyájasan a kalauzra mosolygott, aki a sapkájához emelte kezét, majd átvette tőle a fehér kártyát, és kiukasztotta. Jones úr átjött hozzám egy kicsit beszélgetni, mondta Frankie. Ugye nem baj? Csak tessék, kisasszony, az úr nyilván nem marad sokáig, köhintett udvariasan a kalauz. Bristol után jövök legközelebb, tette hozzá jelentőségteljesen. Mi mindent el lehet intézni egy mosolyjal, állapította meg Bobby, amikor a hivatalos közeg visszavonult. Nem vagyok benne biztos, hogy a mosolyom tett rá ekkora hatást, Csóválta a fejét Lady Frances, Derwent elgondolkodva. Azt hiszem, inkább apámnak az a szokása, hogy utazáskor mindenkinek ad 5 shilling borravalót. Azt hittem, egyszer mindenkorra hátat fordította a Wellsnek, Frankie. Tudod miért, kedvesem? Sóhajtott föl Frankie. A szülők olyan régi módiak. Ehhez vedd hozzá a fürdőszobák állapotát, meg azt, hogy az ember nem tud mit kezdeni magával, és nem találkozik senkivel. Hisz már egy teremtett lélek sem hajlandó húzamosan időzni a vidéken. Állítólag takarékosságból nem akarnak olyan messzire elmenni. De hát akkor mondd meg, mit tehet egy lány? Bobby átlátta a problémát, s együttérzően csóválta a fejét. Csak hogy a tegnapi vacsora után úgy éreztem, folytatta Frankie, ennél már otthon sem lehet rosszabb. Miért? Mi a baj vele? A világon semmi. Épp olyan volt, mint a többi, csak még olyanabb. Úgy volt, hogy 8:30-kor lesz a Savoyban. Néhányan 8:45-kor odaértünk, és persze egy csomó emberrel összefutottunk, de úgy 10 körül már mindenki a helyén ült. Megvacsoráztunk, aztán egy idő után tovább mentünk a Marionettbe, mert az a hír járta, hogy razzia lesz. De aztán semmi sem lett. Egyszerűen dögunalmas volt, és ittunk egy kicsit, aztán tovább mentünk Burringbe, és az még döglöttebb volt, és elmentünk egy kávézóba, aztán egy halsütőhöz, aztán gondoltuk, megreggelizünk Angela nagybátyjánál, hát ha felháborodik, de nem háborodott fel, csak unatkozott. Aztán valahogy hazavonszoltuk magunkat. Komolyan mondom, Bobby, az egész nem éri meg. Nyilván nem, nyomta el Bobby feltámadó irigységét. Álmában sem gondolta volna, hogy tagja lehet a Marionettnek, vagy a Burringnek. Különös volt kapcsolata Frankivel. Gyermekkorukban ő meg a testvérei együtt játszottak a kastélybeli gyerekekkel. Most, hogy mindannyian felnőttek, ritkán találkoznak. Ha mégis keresztneveken szólították egymást, és tegeződtek. Amikor Frankie nagy ritkán hazajött, Bobby meg a fivérei többször átmentek hozzájuk teniszezni. De Frankit meg a 2 bátyát nem hívták meg a lelkészlakba. Mintha mindenki tapintatosan tudomásul vette volna, hogy nem éreznék magukat igazán jól. A tenisznél viszont mindig szükség volt férfi játékosokra. Bár tegeződtek, volt némi feszélyezettség a kapcsolatukban. A Derwent család talán egy árnyalattal barátságosabb volt a kelleténél, mintha jelezni akarnák, hogy nincs köztünk semmi különbség. A Jones fiúk viszont egy árnyalattal kimértebbek voltak, mintha semmiképp sem akarnának több barátsággal kérkedni, mint amennyit felajánlanak nekik. Már semmi sem kötötte össze őket, csak néhány gyerekkori emlék. De azért Bobby nagyon szerette Frankit, és mindig nagyon örült, ha a sors véletlenül összehozta őket. Olyan elegem van mindenből, mondta Frankie unottan. Neked nem? Bobby elgondolkozott. Azt hiszem nem. Hát ez csodálatos. Nem azt akarom mondani, hogy csupa életvidámság vagyok, mondta Bobby, mert nem szeretett volna fájdalmat okozni. Ki nem állhatom azokat az embereket, akikből dől az életvidámság. Frankie már a gondolatra is megborzongott. Ne is mondd, suttogta. Szörnyűségesek. Megértően néztek egymásra. Most jut eszembe, szólalt meg Frankie. Hogy is volt azzal a férfivel, aki lezuhant a szikláról? Mi találtok meg Thomas doktorral, mondta Bobby. De te honnan tudsz róla? Az újságban láttam, nézd, bökött rá a végzetes baleset a tengeri kikötőben, című rövid hírre. Tegnap este azonosították a Marbolti tragédia áldozatát a halott zsebében talált fénykép segítségével. Bebizonyosodott, hogy a fénykép Miss Leo Cayman ábrázolja. Érintkezésbe léptek Miss Caymannel, s ő azonnal Marboltba utazott, ahol felismerte az elhunytban bátyját. Alex Pritchardot. Mr. Pritchard a közelmúltban tért vissza Siamból. 10 évig élt Angliától távol, s most hosszabb gyalogtúrára indult. A halott szemlére holnap kerül sor Marboltban. Bobby előtt megjelent a különös, megragadó arc a fényképről. Azt hiszem, vallomást kell tennem a halott szemlén, mondta. Csuda izgalmas. Elmegyek és meghallgatlak. Nem hiszem, hogy különösebben izgalmas lesz. Tudod, mi éppen csak megtaláltuk. Halott volt? Akkor még nem. Körülbelül 1/4 óra múlva halt meg. Egyedül voltam vele. Elhallgatott. Elég nyomasztó. Frankie azonnal megértette, nem úgy, mint az apja. Mint Bobby apja. Persze nem érzett semmit, biztos? De akkor is, szóval csupa élet volt az a fajta ember, aki, micsoda rohadt halál, egyszerűen lelépni a szikláról valami ostoba kis tengeri köd miatt. Jól mondott, barátom. A mondatban ezúttal is együttérzés, megértés rejlett. A húgát láttad? kérdezte Frankie egy idő múlva. Nem. Két napig fönt voltam a városban, egy barátommal kellett beszélnem, mert együtt akarunk gépkocsi kereskedést nyitni. Biztos emlékszel Badger Baddonra. Emlékszem? Hát persze, az nem lehet, hogy elfelejtetted a jó öreg Badgert. Bungie-t. Frankie összerántult a homlokát, és olyan idétlenül röhög, magyarázta Bobby előzékenyen. Frankie még mindig csak a homlokát ráncolta. Mikor gyerekek voltunk, leesett a póniáról, folytatta Bobby, fejjel beleállt a sárba, a lábánál fogva kellett kihúznunk. Megvan, bólintott Frankie, tudom már. Dadogott. Most is dadog, jelentette ki büszkén Bobby. Nem volt valami csirkefarmja, ami csődbe ment? Kérdezte Frankie. De igen. Aztán beállt egy tőzsdeügynökhöz, és egy hónap múlva kirúgták, igaz? Persze, ő az. Aztán elküldték Ausztráliába, de visszajött. Úgy van. Bobby, ugye nem akarsz pénzt fektetni ebbe a vállalkozásba? Nekem nincs befektetni való pénzem. Még szerencse. Természetesen Badger megpróbált keresni valakit, aki befektet némi tőkét. De hát ez nem olyan egyszerű, tudod, mint ahogy az ember hinné. Ha az ember körülnéz, mondta Frankie, az a benyomása támad, hogy az embereknek nincs semmi sütnivalójuk. Pedig lám mégiscsak van. Bobby végre felfogta a megjegyzések lényegét. Ide figyelj, Frankie mondta. Badger nagyon rendes fickó. Kevés ilyen akad. Ezek mindig rendesek, állapította meg Frankie. Kicsodák? Hát akik elmennek Ausztráliába, aztán visszajönnek. Honnan szerzett pénzt ehhez a vállalkozáshoz? Meghalt egy nagynénje vagy kicsoda, és ráhagyott egy autót, garást, fölötte három szobát. A családja meg összedobott 100 fontot, hogy vegyen belőle használt kocsikat. Nem is hinnéd, milyen jutányos áron lehet használt kocsikhoz jutni. Egyszer vásároltam egyet, mondta Frankie. Fájdalmas téma, inkább hagyjuk. De miért hagytad ott a haditengerészetet? Csak nem küldtek el a te korodban. Bobby elvörösödött. A szemem miatt, dünnyögte mugorván. Emlékszem, mindig elég baj volt a szemeddel. Hát igen, de azért átcsúsztam. Csak aztán a külföldi szolgálat, tudod, az erős fény nem tett valami jót, úgyhogy szóval, hát szóval ki kellett lépnem. Elég keserves, mondta Frankie halkan, és kinézett az ablakon. Beszédes csönd támadt. Akkor sem kellett volna, tört ki Bobby. Nem is olyan rossz a szemem, és már nem fog romlani, azt mondják. Nagyon jól boldogultam volna. Szerintem nincs a te szemeddel semmi baj, nézett Frankie mélyen Bobby őszinte barna szemébe. Így aztán, folytatta Bobby, most a Badger társa leszek. Frankie rábólintott. Egy felszolgáló kinyitotta az ajtót és beszólt. Első ebéd. Megyünk? Kérdezte Frankie. Átmentek az étkező kocsiba. Amikor várható volt a kalauz érkezése, Bobby rövid stratégiai visszavonulást foganatosított. Fölösleges túlságosan próbára tenni a lelkiismeretét. Frankie azonban kijelentette, hogy szerinte a kalauzoknak nincs lelkiismeretük. 5 óra után pár perccel értek Szilehámba, Marbolt vasútállomására. Kijön elém a kocsi, mondta Frankie, hazaviszlek. Köszönöm, legalább nem kell 2 mérföldön átcipelnem ezt a dögöt, rúgott Bobby megvetően a bőröngyébe. Nem 2 mérföld, hanem 3, jegyezte meg Frankie. Csak 2, ha a gyalogösvényen mész a golfpályán át. Ott, ahol... Igen, ahol az a fickó lezuhant. Az nem lehet, hogy valaki lelökte? Ugye az nem lehet? Kérdezte Frankie, amint átadta a neszeszerét a szobalányának. Hogy lelökték? Jézusom, dehogy, miért kérded? Hát mert csak úgy sokkal izgalmasabb lenne, nem igaz? Kérdezte Frankie álmatagon.